Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várok akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. A földvár az őskortól használt erődítménytípus, és eredete a Krisztus előtti 6. évezred közepének Közép-Európájára mutat, amikor még egyszerű árkot, a mögé hányt sáncot és a tetejére épült palánkot jelentett. A földvárak olyan korokban épültek, amelyekről kevés írott forrással rendelkezünk, ezért igen nagy a régészeti jelentőségük. Témánk: ókori védelmi építmények Erdélyben.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Köszönjük a mikrofonjaink előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást, és remélem, hogy a mostani adásban is valami érdekes dologról tudunk beszélni, elkezdenénk az ókor építészetét, tehát az ókori erődökről, földvárakról, és azon kívül pedig részletesebben a dákvárakról, meg a Maros megyei dolgokról szeretnénk beszélni.
Keresztes úr, mielőtt a mai témánkra térünk, jó lenne, ha ezennel is tartanánk egy emlékeztetőt. Próbáljuk meg összefoglalni a múlt héten elhangzottakat.
A múlt héten és az azelőtt való adásban ugye a középkori budai várról beszéltünk, és a várépítészet teljesen eljöttünk a múlt század közepéig, amikor kialakult az a Váregyüttes, ami jelen pillanatban is található a magyar fővárosban. Miért beszéltünk erről? Hát azért, mert a középkori magyar királyságnak a központja volt, és ennek következtében ezen a várdombon, ahova felépült ez az erődítmény és a középkori vár, itt állandó ilyen munkálatok folytak, több nagyobb beavatkozással, és ennek következtében itten a vártörténeti fejlődést lehetett követni. A budai várat azt a 13. század derekán kezdték építeni. Ez a mongol betörés következtében indult el az építkezés. A mongol betörés bizonyította, hogy ha nem építenek erős kővárakat, akkor nagyon könnyen el lehet foglalni az egész országot, és a területet azt emberáldozatok nélkül nem lehet megvédeni. Budai várépítése az IV. Béla királyhoz köthető, 1255-ben kiadott egy oklevelet, amiben az építkezéseket elindították, és arról is meséltem, hogy ez az építkezés az előbb eléggé hevenyészet formában valósult meg, utána aztán királyaink pedig már nekiálltak és keményebb várat építettek. Beszéltem Nagy Lajos királyról, Károly Robertről beszéltem, és arról, hogy aztán Nagy Lajos leánya Mária férhez ment luxemburgi Zsigmondhoz, és akkor tulajdonképpen a budai várépítészet az a luxemburgi Zsigmond idejében indult, és beszéltem a friss palotáról. A friss palota az gotikus stílusban épült fel, és ez volt az első reprezentatív épület, ami a budai vár területén megvalósult. Annak következtében, hogy Zsigmond magyar király és német-római császár is volt, ezért Európa egyik központi hatalma volt. Gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy egy reprezentatív központot lehetett ide építeni. Ezt a reprezentatív központot ezt továbbfejlesztette Hunyadi Mátyás, aki tulajdonképpen átalakította, bővítette ezt az egész várépítészetet és a palotát, és ekkor alakult alakult ki a reneszánsz palota. A reneszánsz palota az főleg Hunyadi Mátyás házasságával indult fejlődésnek, mert Beatrice királynő Itáliából származott, és nagyon sok olasz humanista, tehát a reneszánsz képviselője telepedett le Budai várban a Magyar Királyság fennhatósága alatt, és ez alakította aztán a reneszánsz építészetet, és ez a reneszánsz építészet egy nagyon szép európai szinten is kimagasló építkezéseket valósított meg. Azon kívül tárgyaltunk itt arról is, hogy Mátyás korában a várat erődítették, és újabb falakat, bástyákat építettek, és ez az építmény azért is volt nagyon fontos, mert itt található az a könyvtár, ahol Mátyás a korvináit tartotta, és ez a könyvtár ez egy nagyon értékes és kimagasló értékeket tartalmazott. A Mohácsi vész után mindenki menekült, és próbálták a palotában lévő kincseket menekíteni. Második Lajos életét vesztette a Mohácsi csatában 526-ban, és akkor már Mária királyné a kincstárat menekítette, magával vitte Pozsonyba, és ekkor kezdődött a Budai várnak a hanyatlása, a gyönyörű reneszánsz palotát, azt kezdték széthordani. Szulejmán szultán bevonult ide Budára, de ebben az évben még nem történtek különösebb dolgok. Felgyújtották a várnak egy részét, de a nagyobb probléma csak akkor kezdődött, mikor elkezdődtek a királyválasztás körüli harcok. Szapolyai János, majd Ferdinánd Habsburg párti királyok között folyt ez a harc. Ennek következtében a budai várat többször ostrom alá vették, és megtörtént egy olyan eset, amikor a Szapolyai János párt behívta a törököt, hogy megvédje a Ferdinánd párt ellen a budai várat, és addig, amíg a szultánnál látogatást tettek, addig a török katonaság beszivárgott a várba, és egyszerűen így elfoglalták. Tehát ekkor kezdődött a másfél századra kiterjedt török uralom a budai várba, és ezeket az eseményeket nagyjából meg lehet ismerni a Gártonyi Géza Egri csillagok könyvéből. Addig, amíg a török uralom alól felszabadították ezt a budai várat, addig legalább 10 ostromot vírt ki, mert többször a keresztény seregek megpróbálták visszafoglalni a várat, annál is inkább, hogy a török uralom alatt ez volt a budai pasajának a székhelye. Ezt a kulcsfontosságú épületet, vagy épületegyüttest megostromolták azután, miután 1683 Bécs elfoglalására indult Kara Musztafa nagyvezér. Csúnya vereséget szenvedett Bécs falai alatt, és akkor elindult egy Magyarország visszafoglalása, és így jutottunk el oda, hogy 1686-ban aztán a budai várat is megostromolták, és itt arról is beszéltem, hogy az ostromló sereget azt Lotaringiai Károly, meg Miksa Emánuel választó fejedelem vezette. Itt egy visszafoglaló seregben körülbelül egy olyan 14.500 magyar katonaság is részt vett, és nagy veszteségeket okozott ez az ostrom, tulajdonképpen tönkretette az egész épület állományt, és nem utolsó sorban az ostrom következtében rengeteg épület elpusztult, robbanások történtek, és ennek következtében tönkrement az épület együttes. Miután megtörtént ez a visszafoglalás, az entai csatáig nem nagyon építkeztek a területen, mert féltek attól, hogy a török visszajön, de miután az entai csata megtörtént a török újabb vereségével, akkor elkezdték az épület együttest felújítani, de viszont arról is beszéltem, hogy a Habsburg királyok nem kívántak az udvartartást itt Budán berendezni, annak ellenére, hogy a magyarországi területeknek a vezető kormányzata, meg az egyházi vezetősége az ide felső Magyarországhoz tartozott. Milyen építkezések voltak Mária Terézia idejében? Azt mondhatjuk, hogy ebben az időben indult el a budai várnak az újraépítése, de viszont ekkor még csak egyszerű épületeket építettek, ez 1750-es évekre tető, és arról is beszámoltam, hogy Budát fővárossá II. József tette, aki ugyancsak építkezett, és ő egy darabig itt tartózkodott, és ide helyezte a Budára a helytartó tanácsot, amelyben vezette a magyarországi területeket. Első Ferenc császárnak a megkoronázását, amikor itt Budán megtörtént, hát akkor látták, hogy a budai vár az nem felel meg a körülményeknek és a követelményeknek, és ezért elkezdődtek a nagyobb építkezések. Az uralkodó család itt tartózkodott egy fél évet, amikor Napóleon elfoglalta Bécset 1809-ben, és akkor megint feltevődött az a kérdés, hogy bővíteni kell ezt az épület együttest. Egy adott pillanatban első Ferenc osztrák császár és magyar király, harmadik Frigyes Vilmos porosz királlyal és Sándor orosz cárral itten találkozott. Beszéltünk továbbá az újabb építkezésekről, ezek Ferenc József építkezései voltak. A 48-as forradalomban Görgey elfoglalta Budát, és ez az elfoglalás is nagy károkat okozott, de az építkezések aztán elindultak, főleg az 1867-es kiegyezés után. Ferenc József bővítette a palotát, visszaállította az alkotmányt, és gyakorlatilag Buda elfoglalta az őt megillető helyet, és ki akarták ide építeni egy olyan központot, ami majd a királyi udvartartásnak egy része legyen, és palota bővítése végül is Erzsébet királyné óhajára kezdődött el. Tervek elkészítésére Ibl Miklós építészt kérték fel. Ibl Miklós készítette el a terveket, ennek alapján épült meg mondjuk annak a palotának a nagy része, ami ma is látható, de az ő építkezéseit halála után Hausmann Alajos műegyetemi tanár folytatta, és ezek az építkezések voltak egészen az 1900-as évek elejéig, tehát 1909-10-ig, amikor véglegesedett a palotának a képe. A palota nagy károkat szenvedett a II. Világháború folyamán, amikor ide húzódott vissza a német hadsereg, és ostrom alatt tartották a budai várat, amikor gyakorlatilag teljesen kiégett az épület, és romba dőlt. 1945 után elkezdődött ennek az épület együttesnek a helyreállítása, és ez a helyreállítás az napjainkban is tart. A Szent István termet azt nemrég adták át, amit nagyon szépen helyreállítottak. Ugyanakkor a Hunyadi Mátyás termet is helyreállították, ami olasz reneszáns stílusban készült el, és egyfolytában folyik ennek az épület együttesnek a helyreállítása.
Ma déli témánk tehát ókori védelmi építmények Erdélyben. Keresztes úr, mikor jelentek meg a földvárak, és mit kell tudni a szóban forgó épületek alkotó elemeiről?
Azzal kell kezdenem, hogy már az ősközösség embere ismerte a földvárat, és a társadalmi fejlődés későbbi útját a különböző jellegű föld- és favárak jelezték. Ezeket gyakorlatilag a régészeti leletek tárják fel, és ezek az egyedüli biztos források, amelyek az anyagi kultúrát és a rétegtagon keresztül az építkezéseknek a szakaszait bemutatják. Az erődítmények ősi időszámításunk előtti kortól a középkorig használatos anyagokból és technikával készültek, ezért a kutatások nagyon nehezek, mert, mint mondtam, az őskortól egészen a középkorig használták ezeket az építményeket, és az építmények ugyanabból az anyagból készültek. A tulajdonképpeni föld erődítményeket már jóval időszámításunk előtt lehet jelezni. Mondtam, hogy a bronz és a vaskorból származó földvárakat is találtak és tanulmányoztak Erdély területén is. Ilyen erődítmények, amelyek rendeltetése kettős volt, egyaránt a polgári lakosságot is védték, és ugyanakkor katonai jellegük is volt. Ilyen erődítmények ismertek például Gyalun, Kolozs megyében, Sováradon itt Maros megyében, vagy Rákoson, Alsó-Rákoson, Hargita megyében. Ezek bronzkorból származnak, de Bánfi Hunyadon és Gyulafehérváron például, Gyulafehérvár mellett Teleken a földvár azok vaskorszak beliek. Tehát a föld erődítmények védelmi rendszerét azt szüntelenül használták, szinte a középkorig alkalmazták, máskülönben csak nem az összes római birodalomhoz tartozó területeken, ahol masszív és kő és tégla erődítményeket emeltek, itt ezeket megelőzték ezek a földvárak. Ezek a földvárak Erdély területén nagyon fontos építmények voltak, és ezeket idő szerint beoszthatjuk különböző szakaszokra. arról beszéltünk, hogy a történelmi periódus az először földből épültek ezek az építmények, majd fával próbálták erődíteni őket azért, hogy megtarthatóak legyenek ezek a falak. Az olcsó, bárhol megtalálható építőanyagot használták, különleges eljárás volt, mert ugye megépítették ezeket földből, fával erősítették, de viszont az volt a legnagyobb baja ezeknek, hogy a tűz az nagyon ártott nekik, és a tűz az csak nem teljes egészében elpusztította ezeket, de gyakorlatilag pontosan ezeket lehet a tűz következtében megmaradt részek szerint lehet feltárni. Föld erődítményeknek az alkotó elemeiről is kell beszéljünk, ilyen volt a földhányás, a sánc, a palánk és a kapu. Az erődítmény legegyszerűbb eleme például a palánk volt, és a palánk nélküli földhányás. Ezt úgy alakították ki, hogy a sáncból kiásott földet, vagy a máshonnan odaszállított földet felemelték, és ezt pedig agyaggal kívülről biztosították, átitatták vízzel, és ezt ledöngölték, hogy maradjon meg, ne csúszson el, és ezt a földhányást aztán kívülről füves kockákkal borították, hogy kívül meredekebb legyen, hogy az ellenségnek a támadási lehetőségét azt megnehezítsék. És a földhányást azt rendszerint sánc követte, a sáncot azt a teknő alakban ásták ki, és kevésbé lejtősen vagy fordított metszett piramis törzs formájában alakították ki, a partokat legtöbbször vesszőfonatokkal vagy karokkal fűvel erősítették meg, hogy megakadályozzák a beomlást. Az egyszerű földhányások és a sáncok nem voltak túl nagyok, a palánkokkal megerősített sáncokkal szemben, amelyek jelentős méreteket érhettek el. Beszéltünk az első adásokban arról is, hogy mit jelent a palánkvár. Hát ezt elmeséltem akkor már, hogy gerendából, cöröpökből és vesszőfonadékokból, döngölt földből építették, és így emeltek akadályokat a támadókkal szemben. Ezek a palánkkal erősített földhányások bonyolultakká válnak majd az építkezések során. Ezeket úgy alakították ki, hogy vízszintesen elhelyezett gerendákat is helyeztek el, és oszlopokat, majd ezeket keresztbe tett gerendákkal fiókokat alakítottak ki, és ezeket a fiókokat megtöltötték földdel. Ez volt a védőrendszernek a fala. Az egyik fontos eleme ezeknek a földváraknak a kapu. Hát a kapu az gyakorlatilag egy nyílást jelentett, ami a földhányásoknak a könnyen megközelíthető pontján volt található, és ezen keresztül jutottak a lakosok meg a harcosok a várba. A kapukat általában ácsolt gerendákból és esetenként kőből is készítették, de rendszerint ilyen folyosó alakban, azért, hogy minél könnyebben védhető legyen, a kapukat pedig oldalt vastag oszlopsorokkal alakították ki, és ezeket léckerítéssel kötötték össze, hogy fenntartsák a földhányásnak a formáját. A kapukat pedig karokkal lopták, tehát a földbe szúrt karokkal, és helyenként átjáró réseket is alakítottak ki ezek között. Az utóbbi években nálunk sok feltárás történt ilyen váraknak, tehát földváraknak a kialakítását tanulmányozták. Itt be kell számoljak például Kővári Lászlóról, aki már a 18. század végén tanulmánykötetet írt például az Erdély régiségei és történelmi emlékei címen. Ez 1892-ben jelent meg, és itt írta, hogy idézem, hogy történelmünk valamivel több világosságot kap, a szkita nemzet egy más faja, a dák jelent meg 330 körül Krisztus előtt. Róluk kapta Erdély az első ismeretes Dácia nevezetét, hol idő előtt a harmadik-második században Dávénak nevezett erődített helységek, települések találhatók. Az idő előtti első században kezdődő dák monumentális építészet emléke olyan sajátos technikai jegyeket mutatnak, melyek a görög eredetnek is utalnak.
Keresztes úr, mit kell tudni a Szászvárosi hegyek és a Kudzsiri havasok várairól?
A Kudzsiri havasok várairól azt kell elmondani legelőször, mint ahogy idéztem Kövárit is, hogy az ókori európai romokat, mikor tanulmányozzuk, akkor elsősorban mindig Itália és Görögországra gondolunk, és gyakorlatilag arról is be kell számolni, hogy nem csak ott találhatóak ilyen erődítmények, hanem itt Dél-Erdélyben is, és pedig a Kudzsiri havasok bércei között. ahol valamikor a Dák Birodalom várai és őrtonyai láthatóak. Hol helyezkedik el? Tehát a Bánát és a Szeret folyó között laza államképződményt alkottak ezek a dák törzsek, és erősről Burebista királynak sikerült egyesíteni ezeket a dák törzseket. Ő körülbelül időszámításunk előtt 72-től 44-ig uralkodott. Ez a 44 Julius Cézárnak a halála éve. Visszatérünk Burebistára. Halála után a birodalom szétesett, és 4-5 részre szakadt. Itt akkor kis királyok uralkodtak, de Decebálnak sikerült újra egyesítenie ezeket a kisebb államalakulatokat, és ő uralkodott már időszámításunk szerint 87-től 106-ig, egyesítette ezeket a dák törzseket, és itten szilárd ellenállást szervezett a római birodalommal szembe. Nem utolsó sorban többször átcsaptak a Dunán, megtámadva a római katonaságot. Mondhatom azt, hogy Domitianus római császár 89-ben a békére kényszerült a dákokkal szemben, ezért még járadékot is fizetett, hogy ne támadják a római birodalmat. Aztán változott a kocka, és Trajanus császár került hatalomra, és ő már nem tűrte ezeket a Duna jegén át lépő betöréseket, és ezért háborút indított a dákok ellen. Nem utolsó sorban gazdasági okok is közbejártak, mert ismeretes az, hogy a dákok területe volt például a nyugati érchegység, ahol aranybányák is voltak, és ennek következtében a dák kincsek azok nagyon értékesek voltak a római birodalom területén. Trajanus császár Dácia önállóságát időszámításunk szerint 101-100 közötti hadjáratával próbálta megdönteni, de ez még első alkalommal nem sikerült, viszont már a második hadjárat az 105-106-ban volt, és ekkor nagyon kemény harcokban sikerült a dák várrendszert, ami a dák főváros körül húzódott, ezt elfoglalni, és mondhatjuk, hogy akkor a dák birodalom vagy királyság vezető állománya vagy vezető emberei általában vagy elestek a harcokban, vagy pedig öngyilkosok lettek, egyebek között Decebál király is, hogy ne kerüljön a római katonaság kezébe. A dák várok többségének létrejött a dák állam megszilárdulásának és a központi hatalom megerősödésének az időszakára tehető. Most beszéljünk egy keveset arról, hogy hogyan alakult ez ki. A kezdet, mint mondtam, a Burebista királynak idejében történt, majd Decebál királysága alatt folytatódott tovább. Ezek az építmények többnyire a dák állam központjához közeli erődítmények, és ezeket kövül építették. Általában az első dolgokat azt gerendavázzal sáncvárak voltak, mint ahogy beszámoltunk a földváraknak az építkezésénél, de később aztán ezek a dák várfalak, azok 2-4 méter vastagságot értek el, és a várfalaknak a szerkezete pedig hasonló módon készült, mint a görög városfalak. A dákvárakban és ennek környezetében is léteztek ilyen szentélyek, és ezek a szentélyek, ezek többféle formát vettek fel, voltak négyzet alakúak, voltak kör alakúak, és ezeket több sorosan kialakított faoszlopokból alakították ki. Ezeknek a szentélyeknek a meghatározó része ugye az Amoxis imádathoz fűződik, és mondhatom, hogy ezek a dákvárak azok a ilyen szentélyekkel is rendelkeztek. Románia területen végzett ásatások körülbelül 60 ilyen dákvárat tártak fel, és arról volt szó, hogy a kudzsiri havasok várairól beszélünk. Itt azt is el kell mondjuk, hogy itt ezek a várak építményekből és őrtonyokban álló erődítési rendszert alkottak, és stratégiai szempontból a Szarmiszeget-Tuzának, tehát a fővárosnak az építményeit védték. Kialakult egy egész rendszer, fogunk majd beszélni a Kosztesdi, a Blidárői várakról. Ezek az építmények, ezek 106-ban a római hadsereg elfoglalta őket. Na most a legfontosabb központi ilyen építmény az a Szarmiszegetura volt. Ez tulajdonképpen egy 1200 méter magasan fekvő dák főváros, és Kosztesdő délkeletre található, a városvíz patak két forrásága a Valea Godeanu és a Valea Alba között magasztó Gredistja hegyen épült fel. A helynek a kiválasztásakor alapvető szempontot jelentett, hogy ez volt a dákok szent hegye, a Kogájánon, itt a Dák Birodalom közepén terült el az idő előtt első századtól egészen a római hódításig a Dák állam vallási, politikai és gazdasági központja. Miután a rómaiak a heves ellenállást legyűrve 106-ban bevették a várost, az ostrom során romba dőlt falakat kijavították, és később itt katonai barakokat is építettek, római fürdőt építettek, a Szárnyiszeged Tuza a IV. Flavia Félix légió táborhelye lett. Az egykori királyi székhely a várfallal kerített 3 hektárnyi területből, és a mellette kialakult lakóházakból, a műhelyekből, a porgáli településből alakult ki. Tehát a vár területét 2,5-3 méter vastag fal övezte, melynek magasába napjainkban is körülbelül 1 méter. A vártól keletre körülbelül 100 méterre két széles teraszon helyezkedett el a szentély, amiről már beszéltem az előzőekben, és itten található 7 darab négyszög alakú és 2 kerek szentély, amelyek építkezése Burebistához és Decebának az uralkodásához köthető. Arról van szó, hogy itt egy ilyen erődrendszer volt kialakítva, ehhez az erődrendszerhez tartozott a Kosztesti falutól délre körülbelül 1 kilométerre levő városvíz patak balpartján emelt várhegy. Itt ezen épült fel az egyik ilyen platón egy olyan nagyméretű lakótorony, ami 20x20 méteres, és ennek a maradványa ma is látható. Itt volt 2 lakótorony különben, és ezek ilyen négyszögletes őrtornyok voltak. A központi platón 10-12 méterrel alacsonyabb szinten egy egész fennsíkot körbevevő sánc volt, és ez a sánc volt, ami védte ezt a területet. Ennek a területnek a méreteire is egy kicsit kitérünk, körülbelül észak-déli irányba 400 méter, kelet-nyugat irányba 200 méter volt, tehát erről beszámolva elmondhatjuk, hogy itt egy ilyen sáncrendszer volt, tehát a földvár, amiről beszéltünk, és ez a sáncrendszer egy vastag falla volt körülvéve, és ezt erődítette 3 négyszögletű 15x15 méteres torony. Ezeknek is a falmaradványai megtalálhatóak. Ezt a rendszert még egy külső torony is védte, amely a nyugati oldalon állt magányosan, és a beérkező ellenségnek ez volt az első akadálya. Egy másik várról is mondjam, így be kell számolnunk, ez pedig a Blidáru vára. Ez Kosztest falutól körülbelül 4 kilométerre található a Blidáru hegycsúcson. Ez egy, megint egy várfallal körített területet vesz körül, körülbelül 70 méter hosszú, észak-dél irányban és kelet-nyugat irányban 90 méter. Falai napjainkban körülbelül 1 méter magasságig még láthatóak. Ez egy ilyen szabálytalan négyszög alakú volt, ez a vár. Vár tulajdonképpen egy közbeleső fal, 2 része osztotta, és itt található egy 10x10 méteres torony. Ebben a várrészben nem csak falak és tornyok voltak, hanem itt más épületek is találhatók, tehát itt felfedeztek egy vízgyűjtő medencét, meg nagyobb méretű lakott tornyot is, aminek az alapmérete az 15x15 méteres volt. Következő tákvár, amiről beszámolnék, az a Sebes Kápolna falutól délre emelkedő várhegyen kialakult egy háromszög alakú dákvár, amelynek 965 és 67 között tárták fel. A platón egy 2,5 méter vastag kerítőfal övezte ezt a várat, 2 félkör alakú sánc védte, az átlagosatás tanulsága szerint egykor itten volt egy fa palánk is. A délnyugati részen egy szikla platón található egy körülbelül 6x6 méter belterületű lakótorony, ez volt a védelemnek az egyik legfontosabb része. Mellette magasodott az egykori kaputorony, ennek a bejárata 2,5 méter széles volt, és felső szintjének az építéséhez kiégetett téglákat használtak. Következő erőd, amiről még be kéne számoljak, az a bosorolt vereskő erőd, amit románul ugye Pietra Rossier néven ismernek. Bosorolt pedig ugyancsak egy ilyen magaslaton található, egy szikla csúcson, amelynek a magassága körülbelül 820 méter, és itt megint egy ilyen platót alakítottak ki, és ezen a platón épült meg ez a tégla alaprajzú, körülbelül 100 méter hosszú és 45 méter széles erődítmény. Itt található egy 10x10 méteres torony, itt feltárták a keleti oldalon lépő falat, amelyet egy olyan helyre építettek, ahol a támadásokat várta. Itt található ez a lakótorony, amely tulajdonképpen a kaputorony is volt. Két platóra építkeztek, a felsővár platójának északi részén, de már a várfalon kívül itt más épületeket is megtaláltak. Ezen a keleti lejtőn megint található egy 120-120 méteres várrész, és ezt palánkfallal védték. A keleti fal sarkán itt is található egy lakótorony, amelynek a mérete körülbelül 10x10 méteres. Ezen a területen, a Kudzsiri hegyekben egy egész őrtoronyrendszer volt, és ezt az őrtoronyrendszert a dákok használták. A római elfoglalásig ezek itt volt a dák királyságnak a központja.
Hogyan kell elképzelni egy római tábort?
A római tábor az kialakításában taktikai és stratégiai dolgokat kellett figyelembe vegyen. És itt azt mesélném el, hogy római táborokat ugye a köztársaság korában kezdték kialakítani, és ezek szabvány szerint készültek, amit a római hadsereg évszázadokon keresztül használ. Ilyen római tipikus tábor, ennek a formája egy téglalap alakú kiképzés volt, és a téglalap mind a négy oldalán volt egy-egy kapu. A kapuknak a mérete az változott annak függvényében, hogy milyen volt a funkciójuk, és pedig a téglalap két szélső oldalán volt a főbejárat és a hátsó bejárat. A porta principalis sinistra és a porta principalis dextra, azaz a bal és jobb oldali kapu biztosította az utat a táborból a gyors kivonuláshoz, hogy minél előbb hadrendbe álljon a hadsereg. Miért volt ez fontos? Azért, mert a római ilyen erődépítészetnek az első korszakában a római hadsereg mindig a támadásra épült, tehát ők nem védekezésre rendezkedtek be, hanem a támadásra. Ennek következtében úgy építették meg a táboraikat, hogy minél hamarabb a hadsereg felfejlődhessen, és a gyalogság támadást indíthasson a kapukon kívüli ellenség ellen. Elmesélem azt, hogy ennek a tábornak, amit ők építették, tehát a római erődnek, Castrumnak, két-három főutcája volt. Az egyik főutcát a Via Pretoriának, a tábor főbejáratától indult, és egészen a Porta Sinistraig és Dextraig összekötő Via Principaliszt foglalta magába. Ennek a két útnak a kereszteződésénél volt a főparancsoknál, amit úgy hívtak, hogy Principia. A Principia és a Porta Decumana között haladt a Via Decumana. Hát itt most egy csomó latin kifejezést használunk, de ez azért fontos, mert, mint mondtam, ezek a római erődök tulajdonképpen évszázadokon keresztül ugyanezt a felépítményt használták. Itt ezeknek az utcáknak az oldalán különböző raktárak, műhelyek és a tisztek szállásai mellett főútvonalakon helyezkedtek el ezek. Meg kell azonban említenük, hogy még itt volt a Via Sagularis, amely a legénységi lakások között futott, és a táboroknak ez volt az egyik legfontosabb része. Mint mondtam, ezeknek a táboroknak a ostromára nagyon ritkán került sor, mert a római katonai gondolkodás alapvetőleg offenzív jellegű volt, és ezért ezek az erődök arra szolgáltak, hogy katonaságot helyezzenek el bennük, és itt, mint katonaságot felkészítő és hadi anyaggal ellátó építmények voltak. Na most ezek az építmények, ezek bázisként szolgáltak, és ezeket általában a római birodalom határvonalán építették. Ezt a határvonalat limesnek nevezik. A limes az nem védelmi vonalat jelent, hanem egy tulajdonképpeni hadi út, amelynek mentén a római katonák eljutottak a birodalom különböző részeire, és ez biztosította az eredményes tevékenységüket. Ez az eredményes tevékenység a támadó jelleg volt, és ezzel a támadó jelleggel katonai fennhatóságot és a katonai hatalmat jelentette. Na most a katonai vezetés rövid idő alatt és rendkívül célszerűen építette ki az elfoglalt tartományoknak a berendezését, úgy közigazgatási, mint védelmi szempontból. A birodalom sejtszerűen megoszló város hálózatát, a tartományokat és a tartományokban szervezett adminisztráció vezette. Rómából a császár vagy névlegesen, vagy pedig a szenátus által kiküldött helytartók nevében kormányoztak, és az elfoglalt területen a békés lakossággal szemben a katonai sorozásokon kívül nem nagyon alkalmaztak közvetlen kényszert. A sorozott katonákat a helyi segédcsapatokba, az auxiliárba sorozták be, és nem is vitték őket távoli tartományokba. A katonai szolgálat 25 évig tartott, és ez alatt a besorozottak megismerték a romai életmódot, átvették a szokásokat a császárság első két és harmadik századában, itt tulajdonképpen kialakították ezen a területeken a közigazgatást és a hadsereg reformjára került sor, amikor aztán a településeket átadták a civil vezetőségnek. Legfontosabb dolog az volt, hogy ahhoz, hogy egy hatalmas birodalmat lehessen adminisztratív szempontból meg katonailag felügyelni, ki kellett alakítani a hírközlésnek a rendszerét. Ezért, hogy ez a hírközlési rendszer is működjön, ezért úthálózatot kellett kiépíteni. Így katonai vezetés alatt kialakították a közlekedési utakat, megszervezték ezeknek az utaknak a karbantartását. A birodalom szélén lévő utakat azt általában a katonaság építette ki, és ezek is felügyeltek az utaknak a minőségére. Tartományok belsejében már a hadsereg felügyelete alatt a helyi lakosságot használták fel ezeknek az utaknak az építésére, és ezek az utak a nagyobb települések között, mint főutak szerepeltek. Ezeken a főutakon ilyen lovátóállomások is biztosították a hivatalos ügyekben történő utazásokat. Itt alakult ki például a hivatalos postának a rendszere. Ezek a légió táborok között szállították a lovas és gyalogos katonaságot is, és a segédcsapatoknak az őrtornyait is kialakították, ami tulajdonképpen a birodalmi hadsereg lineáris, itt ez nagyon fontos kifejezés, lineáris, vagyis határvédelmi rendszerét alkották. Ezeknek a táboroknak, amik a határvédelmet biztosították, a mérete az szerint változott, hogy milyen létszámú csapat állomásozott ezekben a táborokban. A császár korban, el kell mondjam, körülbelül 5000 főből álló légiókba szervezték ezeket a katonaságot, és azokon a területeken helyezték el, vagy azokra a területekre összpontosították, ahol a védelmet biztosítani kellett. Ilyen volt például itt Erdély területén Gyurafehérvár, amelynek a római elnevezése, ugye az Apulum, vagy például Torda, Potaissa, vagy Kolozsvár a Napoka elnevezése. Ezekhez a légió táborokhoz tartoztak a gyalogos, ahogy mondták, a kohorsz és a lovas, ezeknek a neve alavot, segédcsapatok táborai, és ezek általában ilyen kisebb táborok voltak, és ezeknek a mérete körülbelül olyan 150x155 méter nagyságú volt, és ezek a gyalogosokra vonatkozott, míg a lovas táborok azok nagyobbak voltak, ezek körülbelül 180x200 méteres területeket foglaltak el. Itt is kialakították ezeket a védőműveket, erőt falakat, és tornyokat is építettek, ezeket kívülről, mint sáncvédte és kerülő árok, ezt az árkot fosszának nevezték a romaiak. Ezeket az árkokat, mint ahogy az elején beszámoltam, ugye ásással valósították meg, és a felhányt földből töltést alakítottak ki, amelyet aztán faszerkezettel, mint ahogy elmeséltem, erősítettek, és ugye ezeket ilyen sorban levert szölöpökkel alakították ki, és köréje deszkafalat építettek. Hogy változott a történelem és a római birodalom hadseregének a harcmodora, ennek következtében aztán már a második század folyamán ezeket az erődítményeket kezdték átalakítani, és kezdték átépíteni a védőfalakat kőből. Miért? Azért, mert a korábban a határon állomásozott katonaság nem kellett a birodalom belsejét védenie, csak tulajdonképpen arra volt jó, hogy a birodalom, mint mondtam, lineáris vonalát, tehát a határvonalát védje. Miután átalakult ez a harcmodor, mert a barbár népek kezdték támadni a római birodalmat, ezért már meg kellett változtatni a védelmi feladatokat, és a birodalom belső részeiben is kellett védelmi erődöket kialakítani. Ezért átalakították a római birodalom hadseregét is, és a hadsereg az több tízezres állományból alakult aztán, és ezeket az elit alatokat ilyen belsőleg mozgatták, hogy olyan területekre vigyék mindig, amikor valami veszélyhelyzet kialakult.
A várak utolsó perceiben, ahogy az szokott lenni, a végső következtetések. Keresztes úr, megkérjük, hogy foglalja össze a beszélgetést.
azzal kezdtem ezt az adást, hogy már az ősközösség ebbere ismerte a Földvárat. Földvárnak az építési rendszeréről tárgyaltunk. Ez az építési rendszer ugye magában foglalta a föld erődítményt, amit ásással valósítottak meg. Aztán beszéltünk arról, hogy ezek az erődítmények, azok ugye milyen részekből állnak. Elmeséltem azt is, hogy ezeket a föld erődítményeket aztán később erősítették, és pedig fa építményekkel, palánk várakkal, ennek a bonyolult várrendszert is ki tudtak alakítani. Itt beszéltünk arról, hogy mit jelentett a sánsz, mit jelentettek a várnak a kapuja, ami tulajdonképpen ugye karó meg gerenda rendszerből alakítottak ki. Aztán beszéltünk arról, hogy ez a rendszer hogy fejlődött tovább, és a rendszernek az egyik nagyon jelentős, mondjam úgy Erdély területén nagyon jelentős erődrendszeréről, a dákvár építészetről beszéltünk. A dákvár építészetnél elmondtam azt, hogy ilyen őrtornyokat építettek, és a legfontosabb az a Kudzsiri hegyekben lévő vár rendszer volt, ahol beszámoltam a Szármiszeget-Túzáról, Bridárulról, és azt is elmondtam, hogy ezekben a várakban általában szentélyek is találhatók, és ezeknek a szentélyeknek is az építészetéről beszéltünk. Folytatásképpen pedig arról beszéltünk, hogy hogy alakult a római építészet, a taktika és a stratégia következtében, hogy alakult a lineáris határvédelem, mondjuk a limes mentén, és azután pedig áttértünk arra, hogy ez annak következtében, hogy a támadás technikáról át kellett a védekezés technikára térni, ezért kezdték ezeket az erődöket kőből is építeni, és ezeknek az építészetéről fogunk majd beszélni. Ugyanakkor beszámolunk arról is, hogy hogy alakultak a segédcsapatok, és itt Erdély területén, azon kívül pedig, hogy hol húzódott a Maros megyei limesz, és a Maros megyei limesznek a különböző helyszíneit fogjuk ismertetni, tehát remélem, hogy a következő adásban is majd érdekes dolgokról beszélünk.
Kedves hallgatók, a Várak Erdélyben percei ezennel erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Keresztes Géza műépítész műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.